Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkúrensebb technológiákról. Ez itt a Digitalk, az IVS podcast sorozata. Könnyed társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk!
Nálatok egyébként így a cégen belül ilyen személyes érdeklődés van, generatív AI iránt? Tehát, hogy itt így ebbe bele vagytok borulva, vagy ez hogy néz ki?
Hát igen, és mindenki máshogy. Én, meg a marketinges kolléganőm, mi azért vagyunk beleborulva, mert így, tehát, hogy így ketten sokkal tovább tudunk eljutni ebben a környezetben, mint ahova két éve ketten el tudtunk volna jutni azzal, hogy a szövegírásban, hogy a témagenerálásban, hogy a angolul egy szövegnek az anyanyelvi lektorálásában. Tehát, hogy már nincs az a folyamat, mint régen. Pont múltkor mondtam valami ügyfél workshopon, hogy ugye most jönnek ki ezek a paperök, amiket írunk, és ilyet már más cégnek is csináltam más témában, és akkor az úgy nézett ki, hogy megírtuk magyarul.
De várjál, akkor most szabadba vágok, ti erre használjátok, tehát egy szövegírásra használjátok
elsősorban? Sales marketingben. A szoftverfejlesztők, meg nyilván a szoftverfejlesztésben mindenfélire is, arról én kevésbé tudok, vagy kevésbé én vagyok a jó ember, hogy azt elmondjam, de hogy nem csak hogy használják, hanem az ügyfél elvárása is. Tehát, hogy a legtöbb ügyfelünk az már vagy valamilyen AI-os terméket fejleszt, és abba kontributálunk, ott nyilván ott elvárás, de azok az ügyfelek is, akiknek nem az AI implementáció a terméküknek a, nem tudom, a core momentuma, ott is azt mondják, hogy hát figyelj, nehogy én már elköltsem a pénzemet, hogy ti kezetekkel írjátok be a kódot, amit Copilottal meg lehet írni, azt írjátok úgy, aztán haladjunk.
Ez tényleg így, hogy ez egy általános trend egyébként szerinted, hogy az ügyfelek ezt elvárják konkrétan a cégektől? Azért várják el, mert akkor az a hatékonyabbak vagytok, vagy a pénzért többet kap, vagy ez?
Igen, hogy ugyanannyi pénzért messzebbre jut el, rövidebb idő alatt, és ez nagyon fontos. Aztán persze van olyan, mondjuk, nem tudom, német háttérrel rendelkező nagyvállalati ügyfél, ahol meg pont, hogy nem szabad használni, vagy csak az ő általuk adott guidebook alapján szabad használni, de az a kisebbség. A mi ügyfélkörünkben, de hogy a mi ügyfélkörünk nyilván a speciális e tekintetben.
Ennek a beszélgetésnek is egy kicsit valahogy ez lenne a célja, hogy ezeket az insightokat itt kiássuk a segítségeddel. Üdvözlök mindenkit az IVS Digitalk podcastjának legfrissebb adásában, amelynek vendége Fazekas Barbara. Szia, Barbi!
Sziasztok!
Aki a Bobcats Coding CEO-ja, én Horváth Balázs vagyok, az IVS tartalmakért és rendezvényekért felelős vezetője, de ez kevésbé érdekes. A vendégünk mindig sokkal érdekesebb, és persze a téma. Az AI igazi természetéről akarok veled beszélgetni, ami persze egy ilyen fennhíjazó cím, de azt gondoltam, hogy ez egy jó felütés lehet. Már csak azért is, mert terveink szerint a Smart konferencián te elő fogsz adni, és ebben a műsorban szeretnénk a Smart konferenciát és azért egy kicsit népszerűsíteni. És az is várható, és így is lesz, hogy a Smarton elég komoly hangsúlyt és időt fog kapni az a mesterséges intelligencia tematikája. Engem már megleptél ezzel a pár első gondolattal, mert én azt nem gondoltam volna valamilyen módon kívülállóként, hogy a cégek életében mondjuk a fejlesztő vagy a digitális termékeket, szolgáltatásokat fejlesztő, előállító, stb. De ezt majd bekategorizálod magatokat. A cégek ennyire átitatottak lettek az AI-jal. De akkor ez így van. Vagy nem így van, vagy látok így van, máshol nem így van.
Nálunk így van, és szerintem nem mindenhol van így. Minél nagyobb egy cég, annál kevésbé van így. Én most azt látom, mert minél hangsúlyosabb, meg minél inkább ilyen policy vezérelt minél hangsúlyosabb a security, meg a data protection a működésben, meg minél inkább egy központi, nem tudom, policy making alapján működik az egész, annál nehezebb gyorsan meghozni az új szabályokat, és még akár a nagyvállalati ügyfeleinknél is azt látom, hogy ők akarják használni. Tehát nem az történt, hogy így elment mellettük a trend, és ők észre se vették, mert nem olvastak újságot. Nagyon is tudják, hogy mit kéne tenni. Egyszerűen egy akár több tízezer fős szervezetben ez idő, mire a központi megfelelő szervezet megcsinálja a feasibility study-t, összeül a committee, leírják, nem tudom, kiküldik ilyen levélbe, feltölték a megfelelő helyre, lemegy az alsóbb szintekre, implementációra, szóval szerintem igen, csak, és majd erről is beszélünk a konferencián, hogy azért volt már többször a történelemben hasonló horderejű technológiai innováció, és azért nem eszik olyan forró nakását. Nekünk könnyű időzőjelben, mert mi kis cég vagyunk, és általában olyan ügyfeleknek dolgozunk, akik valamilyen olyan iparágban innoválnak, ami még nem annyira szabályzott. Itt no brainer, hogy ezt ott csináljuk, de hogy azért sok iparágban meg nem. És például erről mesélünk majd a Smart konferencián, hogy mit tanulhatunk a hasonló innovációkból.
Ebbe is bele fogunk még menni. Előtte két gondolat jutott eszembe, illetve két gondolatomat hagyosszam meg veled. Az egyik, hogy pont ma beszélgettünk egy előadójelölttel, aki egyébként a kiberbiztonság területén dolgozik, és mondta, hogy Balázs, ugye majd azt lehet csinálni, hogy az előadás címét vagy a leírását megváltoztatjuk, mert hogy április 17-ig még tök sok minden változhat, és most egyébként a Barbie erősen bólogat. Tehát ugye ez az egyik kérdés, a másik pedig, illetve nem is kérdés, inkább gondolat, amit így átadok neked, a másik pedig ez a fajta versenyfutás, amiről meséltél. Ez mennyire sújtja akkor a nagy cégeket, szóval ez valahol a versenyhátrány tud lenni, hogy mondjuk nem ez a fajta folyamat, ez a process, hogy eljusson oda az a bizonyos túl, mégis bármi, hogy tudják használni, addig a könnyebb, kisebb, agilisebb cégek meg elszágúdanak. Egyébként erről még harmadik gondolat, ne haragudj, most a Microsoftot nem azért akarom ide citálni, mert hogy ő lenne a rossz példa, de sőt, egyáltalán nem így van, de a mi rendezvényeken sokat hallunk arról, hogy a Copilotot már mindenki annyira várja, hogy mikor fogom tudni használni, és akkor mondják, hogy nem olyan egyszerű.
Igen.
De mi nem egyszerű? Vagy ti hogy látjátok, hogy mi nem egyszerű? Most elmondtad röviden, de hogy mégis a méretről van szó mindössze?
Igen.
Vagy most egyszerre föltettem neked 8 kérdést.
Igen, figyelj, tetszés szerint reagálok.
így
azért nem
is
a nagyvállalati aspektusára reagálok, mert ott is van gondolatom, de abban kevésbé vagyok felkent szakértő, inkább valamilyen ilyen előző, egy előző, nem tudom, felvetésre, hogy kezdjük onnan, hogy meg lehet majd változtatni az előadás címét. És amit látunk, hogy mindegy, hogy nagy céges háttérből érkező ügyfél, vagy kis céges háttérből érkező ügyfél, ami jellemző most erre az iparágra, és mi ugye egy digitális termékstúdió vagyunk, ami szoftverfejlesztés, és azon belül az úgy csomagolva, hogy mi csapatokat adunk bérbe, tehát nem body leasing, amikor így darabra átadjuk az embereket, hanem ezek termékfejlesztő csapatok, amit egy időre ki lehet bérelni. És az egy nagyon visszatérő ügyfélbeszélgetés, hogy olyan iparágból jönnek emberek, megikletődve a generatív AI forradalom által, akik addig nem vettek részt szoftverfejlesztésben. És hozzák az adott iparágnak az eszköz készletét, hogy akkor kezdjük egy feasibility study-val, és ez egy élő példa, egy svájci ügyfél, egy szuper értelmes csapat, nem, nyilván nem mehetek részletekben, de mindegy, dolgozik X industry-ban, vagy X iparágban, és ott neki van nagyon releváns tapasztalata, kitalált egy terméket, és akkor jön, hogy akkor csináljunk neki egy terméket, tudjuk, hogy ott van, nem tudom, neki 400 ezer euró erre elkülönítve, tudjuk, hogy azt bármikor, nem tudom, hajlandó kifizetni, de hogy akkor mielőtt így elkezdjük a projektet, és akkor mi kiadtuk az ajánlatot, hogy szépen építkezzünk lépésről lépésre. Először csak másfél mérnök, meg egy UX-es. Nézzük meg, hogy hol a product market fit. Mondta, hogy nem, itt rögtön 6 mérnök legyen, mert go to market, és nem tudom, de az elején legyen egy feasibility study. És akkor definiáltunk egy mikroprojektet, lement a feasibility study, és akkor kijött, hogy a jelenlegi technológiával az a prompt struktúra, amivel létre lehet hozni azt a végeredményt, amit ő akar, az drágább, mint amennyire el tudja adni a piacon a terméket a versenytárs kutatás alapján. Uh-huh. És akkor volt egy meeting, ahol így összeomlott az ügyfél, és azt mondta, hogy akkor mindennek vége, ne csináljunk semmit. Ők ezt nem gondolták, hogy ez ilyen drága, és akkor mondtuk, hogy figyeljetek, de nem kell elkölteni 400 ezer eurót, kezdjétek el 15 ezer eurónként égetni ezt a büdzsét. Legyen egy private beta, amit teszteljetek le 100 emberrel egyébként szuper networkötökből, és abból építkezünk tovább, és majd meglátjuk, hogy tényleg ez az igény, amit ti így gondoltok az elején. Szóval ezt azért mondtam el, hogy szerintem van egy olyan minta, hogy olyan iparágakból érkező emberek is belecsöppennek most egy szoftverfejlesztési projektbe, akiknek ebben nincsen amúgy rutinuk, és az ilyen régi, nem tudom, agilis szoftverfejlesztés, az egy ilyen új élmény lesz, hogy akkor... És ezt nagyon gyakran látjuk visszatérő problémának, és ott kapcsolódnék vissza, hogy biztosan át kell írni az előadás címét. Tehát aki ezzel akar valamit csinálni, annak el kell fogadnia, hogy nagyon magas kockázatot vállal, és egy olyan fejlesztésbe megy bele, ahol lehet, hogy mindent elveszít egy hét alatt.
Megelőztél azzal, hogy bemutattad a céged, de egyébként nem is baj, hogy ezt így teljesen magadtól tetted meg, de még ezen egy kicsit azért időzzünk el. Digitális fejlesztési stúdió.
Termékfejlesztési.
Igen, és termékfejlesztési stúdiónak hívod. És az a kérdésem, hogy ez kifejezetten generatív AI fókuszú megbízásokat fogadtok, hogy erre vagytok ti specializálódva, csak egy kicsit azért támasszuk alá, hogy erről a témáról miért veled beszélgetek. Most azon kívül, hogy régóta ismerjük egymást, meg ott leszel a Smarton, szóval nem ez a lényeg, de ez is fontos, de hogy tényleg én bennetek láttam meg azt a tudást, amiből olyan válaszok be tudnak jönni ide, hogy a hallgatók megértsék azt, hogy milyen hatással van most ez a generatív AI a céges gondolkodásra, a vezetők gondolkodásra, és már is hoztál egyébként egy példát. Szóval az első kérdésem az volt, hogy a generatív AI az ilyen választott topik, vagy inkább ő választott benneteket?
Hát B. Igen, az történt, hogy ugye ez egy viszonylag fiatal cég, egy régi formáció, mert a Green Fox Academy csapat az alapítóknak egy része kezdte ezt a céget, Varga barát, Barbara Kökény, Tamás és én. És mi először csak annyit akartunk, hogy termékfejlesztés, és akkor, mint ahogy egy jó agilis módszertanban kiírtuk a weboldalra, elkezdtük csinálni az ügyfélinterjúkat, és nagyon hamar kiderült, hogy ha digitális termékfejlesztés, akkor minden újonnan induló projektnek van valamilyen AI komponensa, és akkor elkezdett, vagy ilyen generatív AI komponensa, így helyes. És akkor elkezdett az a helyzet előállni, hogy nagyon hamar, ugye egy sales folyamatban, meg egy első fázisban, ilyenkor a technológiai partner azért valahol egy ilyen üzleti konzultációban is van az ügyféllel. Nem csak azt várják el tőlünk, hogy szépen le tudjuk írni a kódot, hanem hogy megértsük az üzleti problémájukat, és ahhoz viszonyítva mondjuk valamilyen technológiai megoldást. És nagyon hamar ott találtuk magunkat, hogy húha, ehhez nekünk baromira kell értenünk, mert különben nem építjük fel ezt a céget, mert mindenki ezt akarja venni. Úgyhogy amikor ezt felismertük tavaly olyan tavasz végén, akkor elkezdtünk pénzt meg erőt tenni abban, hogy kutatásokat csináljunk ebben a témában. Most jön majd ki a második, egyébként a Smarton fogjuk bemutatni. Azt csináljuk, hogy az ügyfél meetingekből, meg a projektekből kieső dilemmákat, tanulságokat összegyűjtjük, keresünk egy kutatócsapatot, azokkal feldolgozunk, és írunk belőle egy hosszú, de nem túl hosszú papert, amiből azt gondoljuk, hogy még egy vezető el tudja olvasni, vagy egy olyan termékcégnek a döntéshozója, aki egyébként ebben érdekelt, és ott próbáljuk így nagyon ledesztilálni az információkat, mert azt látjuk, hogy óriási az információboom, mindenki ilyen klisék mentén valamerre elmegy, és itt meg igyekszünk tényleg hiteles forrásokból vett, tudományos forrásokból vett anyagot összeállítani.
Ez valahonnan a Foxos módból lehet, hogy ez a fajta edukációs igény, mert hogy azért a cégek általában azért nem erre fókuszálnak, nem, hanem ők azért a profitra, a nyereségre, a üzletük fejlesztésére. Én őszintén meg vagyok ezen lepődve, még ha nem is látod rajtam, de hogy miért van ez a produktum, mert hogy azért, hogyha majd legközelebb jön hozzá az ügyfél, akkor neked azokat a köröket megfutni, amiket mindig most megfuttok?
Hát most ki kell rádítsanak, így mondhatnánk, hogy ezt ilyen jó szolgálatból csináljuk meg a közösség fejlesztése. Nem, azért csináljuk, mert az olyan projektek, amik beérkeznek hozzánk, azok ajánlásból jönnek, mert aki ennyi pénzt elkölt egy cégnél, az muszáj legyen egy bizalmi tőkéje azzal a partnerrel. Tehát mi abból élünk, hogy a meglévő ügyfeleink tovább ajánlnak minket, mert elégedettek voltak azzal, amit csináltunk. És egy ügyfél akkor elégedett, ha ő egyébként üzleti szinten is sikeres azzal a termékkel, amit mi fejlesztettünk neki. És ha ő nem lesz sikeres üzletileg, akkor egy ponton jogosan vagy nem jogosan, de velünk is elégedetlen lesz. Uh-huh. Szóval nekünk nagyon kell értenünk, nem csak a technológiához, hanem ehhez az egész üzletfejlesztési környezethez, amiben ez a generatív AI forradalom történik, mert valójában a szoftverfejlesztés meg a termékfejlesztés az nagyon hasonló maradt. Persze használni kell a modern eszközöket, de maga, amit az ügyfélnek szállítunk, valójában nagyon hasonló, csak ebben a konzultációban kell nagyon toppul lennünk, hogy ő a jó dologra költse el a pénzét, mert neki nem feladata érteni, hogy mi az, ami megváltozhat, meg mi az, ami nem. Mondok egy példát. Hogy mondjuk jön az ügyfél, hogy ő mindegy kreatív iparban dolgozik, és akkor ő kitalált egy megoldást, ami tuti biztos, hogy nagyon bejön majd az ügyfeleinek, és akkor itt van a rengeteg pénz, kezdjük el fejleszteni, 3 hónap múlva legyen kész. És így próbáljuk neki mondani, hogy szerintünk nem jó ötlet, mert így nézd meg, hogy mi történik, nem tudom, ChatGPT-ben, ez egy pár hónappal ezelőtti sztori, még mielőtt kijött a GPT-z. De már így lehetett látni, hogy ez már mindjárt itt van, és így mondtuk, hogy figyelj, még ez ott van, hogy még nincs meg a platform, te most szerintünk ne költsél el nagyon sok pénzt arra, hogy feltanítsd ezt a modellt, meg így a meglévő platform nélkül infrastruktúrába is fejlesztve ki, nem tudom, erőszakod magadból ezt a megoldást, tényleg rengeteg pénzért. És az ügyfél elment, és valaki másnak odaadta azt a pénzt, és aztán 3 hónapra rá kihozta a GPT-t, vagy tehát megjelent a GPT-ben egy konkrétan olyan alkalmazás, mint amit ő akart. És hogyha ez az ügyfél nálunk költi el azt a pénzt, és aztán ez történik, hát nem tudom, hogy ajánlott volna minket a barátjának.
Na, mondjunk le ezekből tanulságokat. Egyébként a paperre kíváncsi vagyok, így majd röviden mondd el, mert egyébként mindig már el lehet majd olvasni, és most, ahogy mondtam, nem is ez a... Nem ezt akarjuk feltétlenül propagálni, de fontos része a beszélgetésnek, mert mégis azt szeretném veled fejtegetni, hogy hogyan álljanak hozzá a cégek az AI-hoz, a generatív AI használatához a saját céljaikra. Hogy a példákkal már azért segítettél, tehát mit tegyenek mondjuk a hazai vállalatok, cégek, kicsik, nagyok, én is már azért is valószínűleg sok céggel vagy kapcsolatban, mi is sok emberrel beszéltünk, van, aki maga bütykölget dolgokat, van, aki kivár, van, aki belevág, de hogy ebben fia is mellette még olyan hangot is lehet hallani, hogy még lehet az egész nagy zsákutca, ez nem fog kifutni sehova, egy év múlva már ez egyébként ezt teljesen el fogjuk felejteni, egy rossz emlék lesz, hogy ebben egy kicsit nem tudunk rendet vágni, hogy te mit gondolsz a Bobcats Coding oldaláról, hogy ez ebben így hogyan kéne gondolkozni? Persze tudom, hogy sok mindentől függ valószínűleg.
Igen. Jó, az egyetemes igazságot nem ismerem.
Ha ismerél, akkor szerepel is a beszélgetés, és kész.
Jó, van néhány gondolatom, inkább így tudom mondani. Az egyik, hogy kezdjük onnan, hogy szerintem arra nem érdemes játszani, hogy majd ez egy rossz álom volt, és felébredünk. Az azért már így látszana itt. Erről szól egyébként a paperünknek az egyik elemzése, hogy ennyiből azért már látszik, hogy ez egy olyan technológia, ami velünk marad, és majd meghatározza a jövőnket, vagy nem, és azért jól össze lehet hasonlítani ilyen kriptó, meg nem tudom, ez kisebb volna, mondjuk QR kód, hogy szóval, hogy...
QR kód. Itt van velünk a QR kód a mai napig.
Igen, szóval szerintem azon már túl vagyunk, hogy ez itt marad-e velünk, azt látjuk.
Akkor ez nem egy kérdés.
Ez már nem.
Igen. Maximum azt lehet mondani, hogy még keresi a helyét, szintjét, igen. Hogy hova fog betagozódni.
Vagy hogyan.
Hogyan.
Mm-hmm. És ami szerintem biztos, hogy így várakozni, hogy majd ez ráérünk arra még, meg tehát ez szerintem nem érdemes. Tehát, hogy ilyen prokrasztináció, amikor így majd jövőre még elmegyek 3 konferenciára, még 2 cikket elolvasok, és majd azután így összeülünk a boardba, és megbeszéljük, hogy mit kéne nekünk ezzel csinálni, szerintem ez nem jó stratégia. De az se jó stratégia, hogy nem tudom, ez a mi hamarabb go-to-market, amire már mondtam néhány példát, hogy ilyen eszetlen pénzköltés, mert közben az is látszik, hogy még nem tart teljesen, tehát még nincs meg a platformosodás, még nincsenek meg a killer appok, és majd erről bővebben a paperben, vagy a konferencián. Tehát még talán nem tartott, hogy a közepes, meg kis játékosok jól tudjanak innoválni, viszont ott már tart, hogy értjük eléggé a technológiát ahhoz, hogy a business case-eket, meg a use case-eket meg már lehet tesztelni. Tehát mi az ügyfeleknek azt javasoljuk általában, hogy kezdjék el csinálni, de arra fókuszáljanak, hogy ők hogyan teremthetnek ezzel értéket az ügyfélkörüknek. És akkor itt mondok egy harmadikat, hogy ne fektessenek infrastruktúrába, ne fektessenek platformfejlesztésbe, semmi olyanban ne fektessenek, ami most még nincs, de kéne nekik, de látszik, hogy a Big Tech ki fogja hozni, mert alapvető érdekében áll. Mert mire ők megtalálják a saját kis product market fitjüket, addigra már meg lesz valószínű a másik szálon a platformosodott megoldás.
Ezt a ezt a két szót bontsd ki nekem, légy szívesen, nem nekem, nekem is, és hallgatóknak is, a platformosodás, aha, és a killer app. Mert ugye a tanulmányt azért én is átnéztem, és ott voltál párhuzamokat az ökoszisztémában, szóval, hogy mi működött így, mit értesz te platformosodás alatt?
Igen, itt engedd meg, hogy egy kicsit puskázzak, mert akarok mondani egy jópofa adatot. Aztán...
Azt mindenképpen megvárjuk, arra mindig
igen,
van.
Igen, jó, szóval, hogy az egyik nagyon jó példa szerintem, amin keresztül ezt meg lehet érteni, az az iPhone meg az App Store. Uh-huh. Hogy nem tudom, mennyire emlékeztek, kijött az iPhone, azért viszonylag hamar értettük, hogy ez valami meghatározó lesz, ez valami, amivel érdemes foglalkozni, és akkor elkezdődött az appfejlesztés, mintha mindenki megörült volna. Én ekkor kezdtem egyébként a pályámat, és akkor tudom, a reklámügynökségben mindenre appot fejlesztettünk, ha kell, ha nem. És akkor még az ment, hogy de akkor ki kellett találni, hogy ezt hogy fogja letölteni az ügyfél, hogy, mert nem volt még App Store. És akkor külön, nem tudom, ilyen leírásokat generáltunk meg, akkor ugye voltak azok az appok, amiket csak úgy lehetett, ha nem tudom, jailbreakerted a telefon. Szóval és az igazi nagy robbanása az egész iPhone univerzumnak akkor lett, mikor megjelent az App Store, amikor már bárki egy szabályrendszer alapján tudott fejleszteni oda egy applikációt, ahol az ő domain tudása nem az volt, hogy az applikáció fejlesztés, hanem az ügyféligénynek az ismerete. Uh-huh. És hogy szerintem itt még nincs meg az App Store.
És tehát akkor lesz egy ilyen App Store? Szerinted, vagy az a várakozás a ti területeteken, hogy lesz egy olyan, hogy generatív AI App Store-ba fölkerülnek ilyen könnyen használható alkalmazás, és most nagyon el akarom egyszerűsíteni.
Ide szerintem nem, vagy én még nem merném ide leegyszerűsíteni, inkább azt mondom, hogy egy olyan a cégek tömegének könnyen hozzáférhető platform, uh-huh, ahol be tudnak kapcsolódni az innovációba, mert most egy kis közepes cég, egy nem tudom, 2 millió euróval még nagyon nehezen tud, nagyon nehezen tud mit hozzátenni, mert még inkább az infrastruktúra fejlesztése zajlik. De amint meg lesz az App Store, és rájövünk, hogy mi ez a kapcsolódás, akkor már könnyebb lesz. Uh-huh. És szerintünk addig a product market fit, amin gondolkodni kell, és ahhoz meg kell egy-két szoftverfejlesztő, és ez egy negyedik javaslat, majd jön a paperben, hogy így mindent meg kell vennie ebben az előkészítő szakaszban a third party-tól. Tehát, hogy így semmi sajátot ne csináljon senki, még ha drága is, a koncepció leteszteléséhez fizesse ki a promptokat úgy, ahogy meg lehet venni, mindent kössön be egy third party felhasználótól. És ez se egy újdonság, mert ez már nagyon sok éve így van az agilis szoftverfejlesztésben. Igen, erre a vezetőfejlesztőnk van, ennek van egy jó példája, csak sajnos nem mondhatom el, mert abból már fel lehetne ismerni az ügyfelet, meg az sztoriát, és erre nem vagyok felhatalmazva, de hogy igen. Szóval ez nem újdonság amúgy.
Igen, egyébként erről a Apple Store-ról az jutott eszem, hogy annak idején, amikor ugye kijött az Apple, kijött az iPhone, és jöttek a hírek, hogy a Google is valami mobilos dolgot csinál, és akkor kijött a név, hogy Android, és így úgy vártunk egy Google telefont, aminek az a neve, hogy Android. És hogy először a tech őrültek, mennyire le voltak tőle, ja, hogy ez igazából csak egy ilyen operációs. Ja, meg hogy akkor ez, és azóta ugye megértettük, meg azóta értjük folyamatosan, hogy miért nem egy Google eszköz, ami azóta van, meg létezik, de nem azóta lényeg, hanem a igen, platform. Tehát az a szoftver áruház, amivel ugye ő saját telefonjait el tudta adni, meg egy külön okoszisztémát teremtett. Átolvastam, nézegettem a mondandótokat, vagy hogy ez az üzenetet, amit a piacnak, igazából azt is mondnak, hogy kinek céloztok. Mi még, ami szerinted e-beszélgetés mentén fontos belőle, vagy hogy amit érdemes észben tartani? Annak, aki mondjuk az AI-jal így foglalkozni szeretne, most gondolkozik rajta, most lekattintott ezt az adást, most akkor ebből én most megtudom a egyetemes igazságot, vagy hogy mondtad?
Igen.
Szóval, hogy mit emelné még ki belőle?
Azt, hogy mindenki AI-ozza össze a saját kezét, szóval, hogy így kezdjen
AI-ozza össze a saját kezét.
Igen.
Azt hiszem, egy új címet adunk a podcastnak. Mindenki AI-ozza össze a kezét.
Igen, én ehhez szívesen, igen, plusz egy. Tehát, hogy nem lehet, ezt nem lehet anélkül megérteni, nem lehet vele együtt gondolkozni, nem kezded el csinálni. És hogy bármilyen cég valamilyen kicsi formában el tudja kezdeni csinálni. Tehát egész nagy német hátterű cégektől is hallom, hogy azért van az operációnak olyan része, ahol mégse olyan szoros az a szabályozás, ahol mégis le lehet egy kicsit, nem tudom, tehát ahol mégiscsak jogilag és mindenféle szabályt betartva lehetséges, hogy ezzel kísérletezzenek. És kísérletezzenek, mert máshogy így nem. Máshogy nem lehet ezzel, tehát nem lehet azt, hogy majd megvárjuk, a többiek mit hibáznak, hanem és itt szerintem egyébként feszül egy kicsit ilyen európai üzleti kultúra versus amerikai, ázsiai üzleti kultúra közötti ellentét, hogy így mondok megint egy példát így a személyes munkából, hogy amíg mondjuk az ügyfeleink többsége amerikai.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy majd tekítsünk rá a magyar piacra, és azért, mert arra is kíváncsi, hogy arról mit gondoltok.
Szóval az ügyfelek többsége amerikai, ahol a founder, vagy az a vezető, aki velünk kapcsolatban van, nagyon ilyen hands-on-ok, tehát hogy így benne vannak mondjuk, amikor az egyik ügyfél rájött, hogy kell majd egy olyan rész a bizniszébe, ahol igazi fizikai alkalmazottakat kell menedzselni, mert mindegy, kiderült, hogy ez jogi kötelezettsége lesz, akkor elment 4 hétre az Amazonhoz dolgozni, egy felső vezető, hogy így megtapasztalja, hogy milyen, amikor ilyen típusú dolgozókat kell onboardolni, mert neki ebben nincsen tapasztalata. Ezzel szemben mondjuk volt olyan európai ügyfelünk, aki jött az igénnyel, hogy neki van az ötlete, és tényleg ott van a pénz az asztalon, és akkor nagyon sürgősen kezdeni kell, és mi felállítottuk a csapatot, majd írt egy levelet, hogy ő most 3,5 hétre elment síelni. Szóval, hogy ezt nem lehet máshogy, csak kicsit ilyen startupos hozzáállással, hogy itt vagyok, csinálom, elkövetem a hibákat, és ez pedig egy másik, de német ügyfelünk, ott egy nagyon jó példát látok, hogy az történik, hogy attól fogadja el a közép meg felső vezető csapata a projektet, hogy ő vezeti személyesen. Uh-huh. Mert megértette, hogy különben az emberek így tologatnák a felelősséget, meg nem tudom, és ő kérte a tréninget, és ő ott van, és részt vesz az összesen, és az első projekt, ami kiesett belőle, egy házon belül, azt ő vezeti, ott van a megbeszéléseken, mert így hiteles az emberek felé.
Szóval az előző kérdésemet ismételve, és egyébként az előkészítő beszélgetésben, ami nem nagyon volt, de írásban azért még itt csak szót váltottunk, hogy milyen hatással van a te érzékelésed szerint a hazai piacra a mesterséges intelligencia. Olyan értelemben egyrészt a fejben zajló folyamatokra is kíváncsi vagyok, meg a készülő projektekre is kíváncsi vagyok. Te mit érzékelsz? Érzékeled egyáltalán, mert ugye azt mondtad, hogy a ügyfélkörötök nagy része külföldi. Van-e magyar ügyfeletek például?
Egy. De azért sokkal beszélgetek.
De hogy ez mi? Oké, erre kíváncsi vagyok, de egyébként ez miért? Ez van majd tudatos döntés, gondolom, vagy feltételezem?
Hát nem, ez is itt is B választott.
Itt is B, az élet helyzet, választott benneteket.
Igen, az a helyzet, hogy ahhoz a magyar piacon fixálódott árszínvonal, az nem termeli ki ezeknek a mérnököknek a bérét. Tehát 45 meg 50 euróból nem lehet kifizetni, közel maximum utilizációnál sem ezeket az embereket, akik ezeket a projekteket csinálják. Tehát nekünk kvázi nem volt más választásunk, mint azt mondani, hogy ha ezt a céget akarjuk csinálni, akkor külföldi ügyfelek kellenek, mert különben nem fog menni. És akkor kérdésedre válaszolva, érzékelésem van a sok beszélgetésből, szerintem a magyar piacra nincs elég nagy hatása. Igen. Ez az őszinte véleményem. Senki nincsen eléggé megijedve, pedig szerintem kéne.
Ezt hogy érted, hogy nincs eléggé megijedve? Mitől?
Attól, hogy ez egy olyan dolog, ami egy felfokozott versenyhelyzetet teremtett a technológiai piacon, és itt nem lehet ilyen európai síelős módon várakozni arra, hogy majd akkor síelés után bekapcsolódunk a játékba.
Tehát, hogy akkor Magyarországon nem okozott még ez egy versenyhelyzetet, vagy egy verseny vagy hatással nem jár ezek szerint, de maximum csak azoknál, nem, aki magyar piacon van.
De azért a magyar piacon, vagy most ezt lehet vitatni, szubjektum, jó, amit mondok, de hogy ugye van ugye a belső körben dolgozó, a IT piaci szegmens, a belső cégek a belső cégeknek, oké, és akkor a piac második legnagyobb része az a külföldi anyavállalat itteni valamilyen leánya. ahol meg a kényelmesben üldögélnek az emberek, mert ez egy kényelmes helyzetük, nincsenek ebbe a versenyhelyzetbe szorítva, mert az ő jövő hónapban is megkapja a fizetését, hogyha akkor is, ha nem képzi magát generatív AI-ból, ami most még igaz, de 3 év múlva már nem biztos, hogy igaz lesz, amikor majd a nagyvállalatnak az elvárásai megváltoznak. És akkor lehet, hogy egy olyan helyen bővíti majd a csapatot, ahol vannak olyan emberek, akik ehhez értenek. A kis cégeknél ott meg amúgy talán leesett, tehát hogy, de ott is a legtöbb hazai pici informatikai cég az belpiacra dolgozik. Nagyon nehezen csinálja a nemzetközi sales-t, és ott meg szintén nem elég nagy a nyomás, nem elég nagy az elvárás.
Ez azért érdekes, mert a közbeszéd meg nem ezt mutatja, vagy az érdeklődés nem ezt mutatja, a forgó témák nem feltétlenül ezt mutatják. Tehát van érdeklődés, de akkor ez ilyen akciókig, akkor ezek szerint ez nem jut el még.
Szerintem igen, nem jut el, és a hangsúlyos. És akkor, hogy a white paperrel zárjuk, szóval abban mesélünk egy csomó olyan innovációra, amikor ugyanezt történt, hogy rögtön lehetett tudni, hogy ez meghatározó lesz, minden elemzés ezzel volt tele. Például a traktor az egyik nagyon jó példa, hogy már nem tudom, 903-ban azt jósolta a nem tudom, akkor legnagyobb amerikai piackutató cég, hogy 8%-os GDP növekedés lesz a következő évben, és a munkaerő 70%-át elbocsájthatják. És ez megtörtént, csak 50 év kellett hozzá. Mert azért nem eszik olyan forróna kását sokféle szempontból.
Jó, ebben a kb. Félórás beszélgetésben ennyi fért vele. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy itt voltál. Azt tudom javasolni mindenkinek, hogy AI hozza be a kezét, ezt el fogom vinni, ezt komolyan ezt nem tudom, hogy fizetek neked royaltit, hogyha szeretnéd. Szeretném felhívni a figyelmet a Smart konferenciára mindenkinek, minden hallgatónak április 17-én az Aquarium Klubban. Barbival is találkozhattok velünk is sok-sok érdekes témával, és ez a többször emlegetett tanulmány vagy white paper is majd előbb-utóbb megjelenik az éterben, úgyhogy azt szemezgessétek, olvasgassátok, és remélem, hogy azzal is, meg ezzel a műsorral is hozzá tudtunk ahhoz járulni, hogy jobban megértsük az AI hazai, meg nemzetközi természetét. Úgyhogy köszönöm szépen, Fazekas Barbara, a Bobcats Coding CEO-ja volt a vendégünk.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és köszönöm, hogy meghallgattatok.
Sziasztok!
Ez volt a Digitalk, az IVS Podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha mindent tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az IVS platformjain. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk@ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.